Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, itt van a stúdióban Ivánz József külpolitikai szakértő, a beszélgetés délután 4-kor kezdtük rögzíteni. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok.
Még mielőtt a szerbiai parlamenti választás és elnökválasztás friss eseményeiről kérdezném, szeretném, hogyha elmagyarázná a főbb szereplőkről, mit érdemes tudni. Ugye Tomislav Nikolić elnöke a szerb haladó párt vezetője, őről azt szokták írni, hogy populista nacionalista. Igaz?
2008-ig maradéktalanul igaz, sőt azt gondolom, hogy még enyhe kifejezés is, nyugodtan mondhatnánk tényleg egy mélyen múltban néző a pravoszláv fundamentalizmust és nagyszerb sovinizmust is az ideológiai alapjának. 2008-ban ő tett egy radikális fordulatot, most fogjuk meglátni, hogy ez mennyiben volt csak taktika, retorika, és mi ebből a tényleges változás. De minden esetre 2008-ban, ugye ő ott hagyta a radikális pártot, ezt a Sesejféle pártot, amelynek másfél évtizeden keresztül, sőt majdnem két évtizeden, tehát 91-től 2008-ig az egyik alvezére volt, ott hagyta, és megpróbált behúzódni a mérsékeltebb jobboldali centrum irányába, és szeretett volna egy Európában szalonképes, és ezért otthon is kormányzóképes konzervatív jobboldaliként fellépni, aki nem utasítja el az uniót. Ez azért megtartott nagyon sok mindent a régi nacionalizmusból, és ehhez párosult hát a választási kampányában nagyon jól láthatóan egy olyan törekvés is, hogy azért a hagyományos nacionalista témák mellett, sőt sokszor helyett vagy előtt, inkább egy ilyen populista demagógiával érjen, tehát korrupció, szociális nehézségek miatt kezdte el bírálni a kormányt, úgyhogy tulajdonképpen most végül is leírható egy ilyen nacionalista-populista attitűddel az ő viselkedése, de azzal, hogy tulajdonképpen mutatott egy nem tényleges eredmények nélküli trendet az ő elmúlt néhány évbeli politikai pályája, a megszelidülés a középre hozzá, a demokratizmus felé. Ennek csak egyetlen friss példáját mondjuk, ugye éppen tegnap ő lemondott a pártelnöki pozíciójáról, és ezzel megtett egy olyan demokratikus gesztust, amit például Tadic sohasem tett meg.
Ennek mi a jelentősége? A választási rendszerben van jelentősége, vagy politikai jelentősége van?
Inkább politikailag, hogy ez egy vita téma volt mindig is a Tadic időszakában is, meg annak idején a Miroševićnél is, hogy az államfő megtarthatja ugye egy pártelnöki posztot. Az alkotmányos vagy a közjogi rendszer ugye általánosságban azt mondja, hogy az elnök más közfunkciót, más professzionális foglalkozást nem űzhet. Tételesen azt szó szerint nem mondja, de azért azt gondolom, hogy azért tartalmilag egy pártelnöki pozíció megtartása nem eleve antidemokratikus a modern félelnöki-elnöki rendszerekben sem, de az itt nem szokott jellemző lenni. Uh-huh. És Tadic most arra hivatkozott, hogy ugye Nikolić, bocsánat, hogy ő minden polgár elnöke szeretne lenni.
Hát ott is van egy ilyen alkotmányos igény, hogy a nemzetegységét testesítse meg.
Így van, ez is az elsőleges, ugye az elnökről szóló alkotmányos paragrafusok meg az első mondataiban szerep, hogy képviseli külföldön a nemzetet, megtestesíti a nemzet és az állam egységét, stb. Tehát ez a Szerbiában is az államfőposzt lényegében szimbolikus jelentőségű, és ez az elsődleges tartalma. Tulajdonképpen két olyan jogosítványa van, amely, hát három. Ugye van egy védelmi tanács, amelynek elvenő a vezetője, tehát a fegyveres erők, azon belül is a hadsereg kinevezésében van bizonyos, nem operatív vezénylési, de elvben, hogy is mondtad, elvenő a főparancsnok. Egyszer visszaadhatja a törvényeket a parlamentbe, de a parlament egyszerű többséggel újra megszavazza, és akkor ki kell, hogy hirdesse, illetőleg az ő joga kiválasztani a miniszterelnök jelöltet. Minden egyéb azt mondom, szimbolikus funkciók, nagyköveti megbízólevelek átadása, stb. És hát emellett persze ad neki egy nagyobb politikai legitimitás, mint a magyar államfő pozíciótól eltérően, hogy közvetlenül választják.
Ezt a nagyobb politikai legitimitást a szerb emberek ezt számon is szokták kérni? Tehát úgy, mint nálunk a főpolgármestert, hogy itt azért úgy küldik az emberek a közvetlen választásra, vagy nincs jelentősége?
Van, tehát azt gondolom, hogy a szerb politikai kultúrára, ha mondjuk akár a miénkkel is összehasonlítva, talán egy picit jellemzőbb az, hogy sokszor, hogy úgy mondjam, fontosabb a személy, mint az intézmény, és ezért az, hogy ugye az államfőhöz egyfajta ilyen közvetlenebb kapcsolat fűzheti a választóközösséget, ennek van bizonyos tradíciója, vagy jelentősége. De lényegében ez minden.
Azt szokták mondani Tomislav Nikolicsról, amikor megpróbálják a jellemét valahogy leírni, hogy egyrészt nagyon fiatal ember, még 60 éves mindössze, és mégis nagyon hosszú politikai pályafutás áll mögötte. Milosevic időkben még ellenzékiként talán még börtönbe is volt, de aztán kiegyezett Milosevic.
Így van.
A jelleme milyen ennek az embernek, ami a politikában nem lényegtelen?
Hát erre bevallom, nehezen tudnék válaszolni. A megnyilatkozásaiból adódóan, tehát van benne valami fajta szangvinizmus, robbanékonyság, és sokszor meggondolatlanságba hajló lépések is, tehát hogy vannak 2008-ról eredeztethetően egészen hajmeresztő megszólalásai, későbbiekben kevésbé.
Pragmatikus ember? Felismeri az idők szavát?
Én azt gondolom, hogy ezt legalábbis 2008 óta erre határozottan törekszik. És ha ma megnézzük, hogy tulajdonképpen nem viszonyul hozzá eleve elutasítóan senki, mert úgy értem, hogy nyugaton, a régióban, akkor azt gondolom, hogy mutatott is egy ismilyen figyelemre méltó tanulóképességet és változóképességet. Igaz mondom, hogy ennek majd igazából ezután látjuk meg a tényleges tartalmát, de az az elmúlt 4 évben, mint parlament egyik ellenzéki vezéreként mutatott teljesítmény, hogy mondjam, nem aknázza alá azt a képet, amit ő önmagáról szeretett volna kialakítani, ez a modern konzervatív elemet, és az elmúlt egy hétben tett viselkedés, és hát, hogy tehát a beszéde, amiket mondott ugye a megválasztása után, az a fajta, hát nem tudom, önmegtartóztatás, nem is tudom, ez a legjobb szó, de azzal, hogy ugye lemondott a pártelnökségről, vagy azzal ugye, hogy a minap éppen azt mondta, hogy nem feltétlenül a saját pártjának a jelöltjét kéri fel miniszterelnök kipozícióra első körben, noha ugye a haladó párt végzett az első helyen, és legalábbis matematikailag elképzelhető, hogy ők is tudnának koalíciót alakítani, hanem azt a politikust fogja felkérni, akinek reális esélye van arra, hogy parlamenti többséget hozzon létre. Tehát azt gondolom, hogy ő egyelőre az elmúlt egy hétben nincs okunk feltételezni azt, hogy 2008-ra vissza akarna menni.
Ugye ő a Bojislav Sesejféle pártból vált ki, így és van. Hozott magával hát a párt egy jelentős részét is.
Így van.
Elszippantotta. A haladó párt az a mi bármely pártunkhoz hasonlítható? Nyilván nem úgy értem, hogy nálunk volt.
Igen, Sesejféle nem, párt nem volt.
Milyen nézeteket képvisel? Ugye Szerbiát se lehet Magyarországhoz hasonlítani. Lehet, hogy kezelhetetlen a kérdés, de talán jobban tudnám érteni.
Hogy egy jobboldali nacionalista párt. Tulajdonképpen, tehát a jobboldaliságát azt nem is, azt mondjuk, bocsánat, a hasonlatért mondjuk a Fidesz terénumára lehetne elhelyezni. A nacionalizmusának a fokát, azt mondjuk valahol mondjuk a Fidesz és a Jobbik közé.
Tehát tulajdonképpen egy radikálisabb nézeteket képvisel.
Így van, de nem azt a fajta radikális jobboldalt, amit Európában is sok párt, meg mondjuk nálunk a Jobbik, hanem a kettő között helyezhetnénk el, és itt egy olyan pártként, ami nem keresi a helyét. Nagyon sok függ aztán egyébként attól is, hogy ugye a pártot magát Nikolicson, meg még egy-két előtérben álló, és Nikolicshoz igazodó személyen kívül nagyon kevéssé ismerhetjük, tagságát, választóbázisát, káderállományát. Sok elemző ugye azt mondja, hogy nem Nikolics személye a probléma. Őtől el lehet fogadni, hogy ez az fordulat, amit megtette, ezt részben őszintén tette, meg részben van benne annyi pragmatizmus, hogy tudja, hogy ezt meg kellett tenni. De az a stáb, aki körülötte van, vagy mögötte van, az még mindig a régi radikális 2008 előtti szellemiséget testesíti meg. De tulajdonképpen, tehát ha akarna is, nem biztos, hogy ki tudna állítani egy konzervatív kormányt.
Tehát nem egy vezérelvű választási pártról van szó.
De ez egy teljesen vezérelvű, hanem csak azt akarom mondani, hogy hozta magával azt a régi radikális pártból azt a vezérkart, tagságot, káderállományt, aki valószínűleg kevésebbet változott, mint ő maga.
Tehát magyarán a pontos politikai irányát a beszédei ellenére még mindig nem lehet tudni?
Hát végülis még ugye, tehát hatalmi pozícióban még soha nem mutatkozott meg, és mindig másképp van ez, ugye valaki ellenzékben van, és valaki hatalomban van. És pláne, hogyha ugye kivonul a párt politizálásból, vagy egy kicsit megpróbál elemelkedni ettől, akkor nyilvánvalóan az informális súlya mindig meg fog maradni a haladó párt belül, tehát ő lesz ennek a pártnak, hogy majd mégiscsak a vezérő, de azért a napi operatív pártvezetésben nyilván nem fog részt venni, és ez bizonytalanná tesz egy kicsit nem annyira Nikolics elnöki működését, hanem a haladó pártnak a parlamentben, vagy esetleg kormányban való részvételét.
Ugye alacsony választási részvétel mellett 50%-nál kisebb arányú győzelmet aratott Tomislav Nikolics, de mégis földindulásként értelmezte mindenki, ez helyes volt?
Hát helyes, egyrészt mert óriási meglepetés volt, tehát bár ma már kezdenek lenni, akik azt mondják, hogy ezt előre lehetett látni, hát én
nem,
igen, én egy ilyennel sem találkoztam, egy ilyennel sem, tehát mind, és ugye ez hát nyilvánvalóan ugye pont azért, mert a személyeknek, a szimbolikus elemnek fontos szerepe van ugye a szerb politikában, mindenképpen azért egy radikális változást jelent, hiszen 2000 óta ugye most fordul elő először, hogy valaki nem Európa ellenességgel, de mégiscsak egy Európához képest, meg a felzárkózáshoz képest távolságtartóbb pozícióból szerzett államfőpusztot. Ne felejtsük, hogy Kostunicáról sok mindent lehet mondani, de 2000-ben ő pontosan ugye Milosevic-sel szemben ezt az Európa felé fordulást, stb. Képviselte, később Tadics. Ehhez képest most ugye valóban egy olyan politikus ül be az elnöki székbe, aki politikai múltját tekintve hát bizonyos értelemben ugye a 90-es éveknek a születte és 2008-ig következetes és volt egykori önmagához. Azt gondolom, de szerintem most már ő nem tud és nem is akar visszamenni a 2008 előtti önmagához, teljesen lerombolná azt a kezdődő nyitottságot, elfogadottságot az irányába, ami szerintem nagyon fontos szerepet játszott ebben a néhány százalékban, hiszen szerintem az, hogy a sok szerb, tehát ő már nem az a Nikolics volt, akit az előző évtizedben a szerb választóközönségnek a kicsit több mint 50%-a mindig úgy volt vele, hogy meg kell akadályozni, hogy hatalomra jusson, mert ebből beláthatatlan következmények lesznek, és ezt így látta a nyugat is. Az elmúlt időszakban ugye már a nyugat sem is mérsékelt, vagy megértőbben nyilatkozott róla, és ez szerintem a szerbekben vagy a szerb választók egy részében a tőle való félelmet csökkentette, illetőleg inaktivitásra ösztönözhetett sok olyan szavazót, aki mondjuk nem Tadics híve, és nem ő miatta szavazott rá az előző két elnökválasztáson, hanem azért, mert azt akarod, hogy ne legyen Nikolics. Most viszont, hogy kisebb lett a kettő között a különbség, egy kicsit Nikolics sugározni tudta magáról ezt a nem EU ellenes, hanem változó, modern, konzervatív politikus képét, ez csökkentette a Tadics és a Nikolics közötti távolságot, amit 2004-ből, 2008-ból megszoktunk, és jobban működhetett az a reflex is, hogy is az egyik ilyen, a másik meg majdnem ugyanolyan, mindegy, hogy melyik lesz az elnök, és kevesebben mentek el szavazni, és nagy valószínűséggel nyilván a Tadics potenciális szavazói közül, mert valószínűleg hát nyilván a végeredmény azt mutatta, hogy Nikolics volt az, aki jobban mozgósította a saját híveit, és ebben jelentős szerepe lehetett a csalásokkal kapcsolatos kérdésnek, meg is, hogy a második forduló előtti fő kampány témává végül is az vált, hogy volt csalás, vagy nem volt csalás hatodikán.
És amikor csalás gyanúja felmerül, akkor az mindig a választásokat lebonyolítók ellen fordul, és ez mindig a kormányon lévőket
így
sújtja.
Így van, és másrészt Nikolics híveit spannolhatta, hogy azért is megmutatjuk, hogy mi vagyunk többen, stb. És ez elég lehetett ugye arra, hogy néhány százalékkal most átforduljon a különbség, de hogy persze néhány nap távlatában még csak találgathatunk, hogy ki az, aki elment, ki az, aki nem, és miért nem ment el. De figyelemre mértő, hogyha különösen a 2008-as meg a mostani második fordulókat hasonlítjuk össze, akkor a részvétel aránybeli különbség 22%.
Ez nagyon sok.
Nagyon sok. 46, most 68 volt akkor.
Ez azt jelenti, hogy nem érezték igazán a tétjét a választók? Vagy elkényelmesedtek Tadics hívei?
Valószínűleg mind a kettő, tehát ugye minden közvéleménykutatás azt mutatta, hogy Tadics győz, és ez nyilván egy kicsit csökkentette a választói aktivitást, tehát volt egy ilyen elkényelmesedés, elbizalkodottság, nincs feltétlenül szükség az én voksomra is. Másrészt pedig talán egy kicsit kisebb is szerintem, mint 2008-ban vagy 2004-ben volt, pont azért, mert Mikolics valamelyest be tudott húzódni középre, és még fontosabb talán az, hogy tényleg kisebbnek érezték a tétetet. Akár 2008-ban is még volt egyfajta népszavazás jelleg a dolognak, vagy Tadics és az uniós irányultság, vagy Nikolics, és akkor belefulladunk Koszovó miatt újra a konfliktusokba, a múltba, stb. Tehát bármi lesz, de Nikolics nem jöhet.
Most viszont azt mondta győzelmi beszédében, hogy ez nem népszavazás volt az unióról.
Így van.
Csökkentette a kedélyeket, a vele szembeni várakozásokat?
Meg a tétet, talán a vele szembeni ellenérzéseket. Most az, hogy a bizonyos körökben nyilván a várakozásokat is, tehát valószínűleg fontos szerepet játszott a győzelmében, ugye az is, hogy végig Kostunicával kötött a második fordulat kiadtak egy állásfoglalást, hogy az unióról majd a népszavazáson kell, hogy döntsünk, tehát a referátum téma visszajött, és ezért önben cserébe Kostunica végig is az ő támogatására hívott fel az egyetlenként a nagyobb pártok vezetői közül. És ezzel ugye Nikolics ígért is valamit, meg nem is, hiszen amúgy is ez egyrészt nagyon sokára fog napirendre kerülni, másrészt a uniós belépésről általában úgy is népszavazni kell.
Viszont elodázta
a
vitát.
Elodázta, és megtette azt a gesztust, amit Kostunica elvárt, majd ezt követően azt gondolom, egy kicsit vissza is vettem, amikor azt mondta, hogy most nem népszavaztunk, hanem elnököt választottuk, az majd valamikor egy második kérdés lesz. Tehát persze a győztest utólag mindig belesünk abba, hogy dicsérjük, de azt gondolom, hogy a két forduló közötti kampányolása során és az elmúlt egy-két teljesítmény során jól tudott választani, jól tudott taktikázni a különböző lehetőségek közül, és tényleg tud egy mérsékelten jobboldali és felelős politikus képét mutatni. De hát ez persze azért majd fokozatosan fogjuk meglátni.
Tomislav Nikolics mellett ki most a szerbiai politika második számú ember? Mert azt mondják, hogy ez nyilván Boris Tadics, aki két cikluson keresztül volt elnök, de más meg azt mondja, hogy a szocialisták, akiknek a szavazata mindenképpen kell ahhoz, hogy miniszterelnök legyen.
Ugye a szocialisták bizonyos értelemben ennek a választásnak a nagy nyertesei, persze a Nikolicson kívül természetesen, hiszen megduplázták a voksaikat. Nélkülök tulajdonképpen nem képzelhető el kormány. Matematikailag igen, de az, ami valószínűsíthető, az gondolom, minden valószínűsíthető forgatókönyvben neki fontos szerep kell, hogy jusson. És szerintem, ha a demokraták szerezték volna meg az elnöki pozíciót, tehát Tadics maradt volna államfő, nagyon jó esélye lett volna, hogy ő Dacsicsból, tehát a szocialista vezérből miniszterelnök legyen.
Aki most belügyminiszter.
Most belügyminiszter, meg így van, meg miniszterelnök helyettes. Ha átállna a nép haladó párthoz, akkor szintén erre lenne esélye. De bizonyos értelemben azt mondtad, hogy tűnben fölnőttek egy nagy pártá, ugye 14% a 22%-os demokraták és 24%-os haladók mögött, tehát nem egyszerűen csak a két nagy között a mérleg nyelve, hanem bizonyos értem a három pólusúvá tették a párt térképet, és ez az elfogadottságuk, és az, hogy az elmúlt ciklusban végül is Tadics nagyjából is egészében véve korrekt partnerének bizonyult a nyugatosként számon tartott Tadicsnak, ez az ő szalon képességüket is növelte. Ugye a szociáldemokratizálódáson többé-kevésbé előre haladt ez a párt is. Maga a párt egyébként azt gondolom, hogy jobban, mint maga a párt tagsága vagy szavazói. És tényleg nem a királycsináló szerepébe kerültek. Ennek ellenére azt gondolom, hogy az igazi nagy kérdés most mégsem ők, hanem a demokrata párt. Akik, hát lehet, hogy mire a műsort hallani fogja a hallgatójuk már okosabb ezt, hogy éppen most ülésezik a demokrata párt főbizottsága, amikor arról akarnak dönteni, hogy akarnak-e a kormányon maradni, vagy ellenzébe menjenek, és ha a kormányon akarnak maradni, akkor ki legyen a miniszterelnök. Illetve hát a párt ugye azt szeretné, hogy Tadics, de ő hát szerintem egy kicsit első felindultságában ugye vasárnap este azt mondta, hogy nem lesz miniszterelnök, ezért most muszáj egy kicsit, ugye, hogy úgymond kéretnél magát, hogy ne legyen ennyire következetlen.
Ez tárgyalás taktika is lehet.
Így van, ez nyilván sok mindennel összefügg, de ez ugye ma délután van. Demokrata párt többsége, akiket sokkos állapotba kerültek, majd, hogy nem vasárnap óta, alig lehetett megszólaltatni valakit közülük, hogy mi történt, miért történt, és hogy mi lesz ezután. Többen már mindenki megszólalt, ugye a kormány különféle koalíciós találgatások apropóján, csak ők nem, és valóban miután ők a leginkább koalíció képes erő, akiknek a legtöbb olyan irányban van, hogy úgymond szabad vegyértékük, ezért a minden koalíciós alkudozás, azt mondom, tényleg attól függ, a demokraták akarnak-e kormányt rakítani, vagy nem? Ha akarnak, ez a valószínű szerintem, de lehet, hogy két óra múlva már többet tudunk, és nem így lesz, akkor nagy valószínűséggel egy demokrata-szocialista koalíció jön létre, aminek még nincs parlamenti többsége, tehát még kell hozzá egy vagy több párt. De ez lényegében az eddigi kormánykoalíció és az eddigi kurzus folytatása lesz, és nagy valószínűséggel Boris Tadics vezetésével.
Van-e, ha azt mondja, hogy a demokrata pártnak van a legtöbb vegyértéke más politikai erők iránt, hogyha marad az eddigi demokrata párt szocialista koalíció, mint főtömb, akkor kit lehet még bevonni koalíciós partnernek úgy, hogy a lehető legnagyobb többséget megcsinálják? Meg gondolom, ott is szempont az, hogy neki is többséggel kormányozzanak.
Így van. Tulajdonképpen egy párt van, akit szinte legalább mondjuk nyugaton és a szerb politikai szintén nyugatos felén mindenképpen a kormányon kívül szeretne tudni. Ez nem a Nikolics pártja, hanem a Kostunica féle szerbiai demokrata párt, akik tulajdonképpen Nikolicsal ellentétben nem változtak a 2000-es évekhez képest. Van egy erős unió ellenességük, egy erősebben nacionalista retorikájuk. Rajtuk kívül ugye mindenki tulajdonképpen szóba jöhet, akár egy demokrata haladó részvétellel működő nagy koalíció is.
Mondok, brutális többsége volna a parlamentben, ugye?
Ennek így van. Ennek nyilván egy nagy többség bizonyos, ugye Szerbia is nehéz gazdasági helyzetben van, kell népszerűtlen döntéseket hozni. Ilyen szempontból nyilván ez egy nagy többség lehetne hasznos, de azt gondolom, hogy azért a demokraták és a haladó programra jövőre vonatkozó nézetei között elég nagy a különbség ahhoz, hogy ez bizonyos értelemben a parlamentben nem elfogadhatatlan rivalizálás bevinni a kormánykoalíción belőle, tehát szerintem ez nem lenne egy igazán hatékony vagy működőképes koalíció hosszabb távon. De viszont a demokraták és a szocialisták együtt akár a régiók pártjával, az URS, ez a régi G17, ez a három párt volt, hogy van a mostani kormánykoalíció. Ezeknek együttesen már megvan a szükséges többségük, és ehhez még esetleg jöhetnének a kisebbségi pártok, ugye a VMS is azt mondta, hogy a demokratákkal való együttműködésben érdekelt. Ez 5 és 10 közötti mandátum attól függ, hogy minden kisebbségi képviselő mandátum szavazatát meg tudják szerezni. És emellett ott van ugye a Jovanovics féle liberális demokrata párt, amely ugye a demokrata pártból szakadt ki annak idején, és ezúttal viszont potenciális partnerként szóba jöhetne. Ez azért így, tehát a haladók és a Kostunica nélkül is egy sima 3/5-ös többség, egy stabil kormányzat lenne. Még nem is kell mindegyikük.
Hírek következnek utána, innen folytatjuk. Juhász József, külpolitikai szakértő, az Aréna vendége.